Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Az M4 Sport YouTube csatornájával folytatjuk egy hosszabb beszélgetéssel. A sportemberek legújabb adása következik. Kós Hubert olimpiai világ és Európa bajnok úszó, ő volt a vendége Berkesi Juditnak méghozzá Hódmezővásárhelyen. Szóba került a labdarúgó VB Cristiano Ronaldo, ugyanúgy, mint az úszás amerikai és magyar megközelítése, érdekes gondolatok, és az augusztusi párizsi EB-ről is beszélgettek. A szó Berkesi Judité.
Hódmezővásárhelyen sok szeretettel köszöntöm Kós Hubertet, szervusz, köszöntünk itt Hódmezővásárhelyen, és hát Magyarországon is, hiszen idén először vagy itthon. Testben és lélekben is megérkeztél már Magyarországra?
Köszönöm szépen, igen, most már így nagyjából megérkeztem, a jetlag is elmúlt, úgyhogy 2 hét kellett ahhoz, hogy egy kicsit így visszaszokjak, és újra itthon vagyok, most készülhetek így 2 hét az EB előtt Hódmezőn.
Hadd kezdjem egy idézettel a beszélgetést. Szerintem tudni fogod, hogy kinek a szájából hangzott el, de ha nem, akkor segíteni fogok. Ha nem hiszed el, hogy te vagy a legjobb, akkor soha nem fogod elérni mindazt, amire képes vagy. Ki mondta ezt vajon?
Ronaldo?
Igen.
Nem volt nehéz.
Nem volt nehéz kitalálni, hiszen nagyon közel áll a szívedhez Cristiano Ronaldo, mint labdarúgó és mint sportember, és nagyon jó, hogy ilyen hamar megérkeztünk a podcastünk nevéhez, hiszen azért itt a sportembereket keressük ebben a beszélgetésben, és hát itt ül velem szemben is egy, de hát neked is van egy példaképed, akit most személyesen is láthattál a világbajnokságon, az Amerikai Egyesült Államokban 2 mérkőzésen. Először beszélj arról, hogy mióta az idol számodra Cristiano Ronaldo, aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy élted meg Amerikában a világbajnokságot.
Hát igen, én egy Ronaldo fan vagyok, és egész életemben Ronaldo fan voltam, nem tudom, szerintem 2010 lehetett, amikor először elkezdtem így, lehet, hogy még korábban is elkezdtem így a focit nézni, akkor ment pont Ronaldo a Real Madridba, és emiatt lettem Real Madridos, Ronaldos, és szerintem ott igen, amit én láttam a Ronaldótól, szerintem nem lehet látni mástól, és egyszerűen olyan szinten, ugye nyilván a Messi nagyon-nagyon jó focista, és nagyon-nagyon technikusan nagyon-nagyon jó, és nem nagyon lehet összehasonlítani a kettőt, mert szerintem ők ketten a legjobbak valaha, de amit a Ronaldo csinál a pályán kívül, az elképesztő, és szerintem nekem, amit ez adott, hogy én láthattam, miközben felnőttem, és ugye nyilván én egy másik sportot űztem, de amit láttam tőle, és ahogy viselkedett a pályán kívül, mindig ilyen akartam lenni, és nyilván én az úszásban, a medencében akartam olyan lenni, mint Ronaldo, de remélem, hogy jó úton haladok. Azért messze vagyok még, mert nincs közel soha annyi eredménye, mint neki van a fociban, de az egyik interjúmban valamikor elmondtam pár hete, hogy lehet, hogyha nincs Ronaldo, akkor nincsen olimpiai bajnoki címem, mert egyszerűen annyit jelentett nekem az, hogy láttam, hogy kemény munka nélkül nincs eredmény.
Először akkor csak gondolom rajongtál érte. Mikor vált sportolóként példaképed, és hogy képzeljük ezt el, miként követted őt, és miben tudott téged motiválni nap után?
Igen, szerintem amikor elkezdtem komolyabban versenyezni az úszásban, akkor kezdtem ezeket a dolgot így magamba feldolgozni, hogy igen, hogyha én ezt komolyan akarom venni tényleg, akkor ezért dolgozni kell, és hogyha vannak álmaim ebben a sportban, amik ugye így megvalósultak már 22 éves koromra, vagy így 21 éves, nem is tudom, már 21 éves voltam Párizsban, akkor azokért dolgozni kell, és ezt hamar felfogtam, és szerintem a Ronaldo segítségével is fel tudtam ezt fogni, hogy mindennek az alapja a munka, és csak akkor lehet elérni az álmaidat, de csak akkor is fogod elérni az álmaidat, hogyha dolgozol értük. És igen, szerintem ilyen 2013-ban voltam először Real Madrid meccsen, és akkor láttam Ronaldót először játszani, és szerintem, akkor volt a Wolfsburgi meccs a BL-ben, a negyed döntő, ahol a Mesterhámast lőtt Ronaldo.
Középdöntő, tudod, az úszásban levő kifejezés. Ja, tényleg, nem előfutam, középdöntő.
Előfutam, közel, nem tudom, miért annak hívjuk amúgy, mert az elődöntő, de igen, mindegy.
Igen.
Imádják ezt a szót használni az úszók. És igen, ott azt láttam, ami ott történt, és egyszerűen nem tudom ezt így szavakba önteni, hogy milyen érzést adott az nekem, és nyilván úszó vagyok, és nem ugyanaz, és imádtam a focit is, szerettem volna lehet focizni is magasabb szinten, de az úszás mellett nem nagyon lehetett annyi időt belefektetni, úgyhogy ez nem úgy sikerült. De igen, szerintem a Ronaldo azért is ennyire nagy példaképem, és szerintem sok más embernek is ezért nagy példaképe, mert ő nem csak a focit dominálja, hanem majdnem, hogy az egész sportvilágot azzal, hogy ő milyen ember.
Igen, ez nagyon izgalmas, hogy gondolj bele, hogy hány sportolónak lehet ő a példaképe, hány embernek akár csak amatőr sportolóként, és akkor te most milyen szemmel nézted őt kint Miami-ban és Dallasban, ugye 2 mérkőzésen, portugál gólt nem láttál, sőt, portugál kiesést láttál, és könnyező Cristiano Ronaldo-t, egy olyan idolt, akit sokan a csapatba követelnek, de azért voltak olyanok, akik már azt mondták, hogy lehet, hogy nem lenne ott a helyette. Mit gondolsz erről? És egy picit mesélj arról, hogy Amerikában hogy élték meg a világbajnokságot. Te mit tapasztaltál?
Igen, én akkor először beszélünk erről, hogy a VB milyen volt Amerikában, és én nagyon örültem annak, hogy végre ugye ott volt, ahol én vagyok, mert ugye Amerikában nem nagyon tudok kiszabadulni legtöbbször, mert ott kell edzenem, és ott kell lennem minden egyes nap, hogy készüljünk az EB-kre, VB-kre, ilyesmi. És ott volt a VB, szóval közel voltam hozzá, és láttam, hogy megváltozott teljesen a csapattársaimnak a gondolkodásuk, mert ugye egész évben úgy vannak a focival, hogy az szinte nem létezik, és akkor ezzel, hogy az amerikaiak jól játszottak az elején, amúgy tényleg egészen jól játszottak, csak ugye jött a belga meccs, azelőtt még úgy nézett ki, hogy lehet, hogy van esélyük. Nagyon jó volt velük elmenni meccseket nézni, mert kicsit átéltem azt, hogy hazai csapatnak tudtam szurkolni, ugye nyilván nem voltak ott a magyarok sajnos, de így volt valakinek szurkolnom, akik ott voltak, és szerintem mindenkinek segített az, hogy Amerikában volt így a foci szempontjából, mert sokan beleszerettek most, és biztosan volt sok gyerek, aki emiatt fog most majd elkezdeni focizni. De igen, a portugál meccsekre visszatérve meg nyilván sajnálom, hogy nem láttam gólt, és sajnálom, hogy nem játszottak jobban a portugálok, de 41 évesen, amit az ember csinált, ez szerintem egészen fenomenális, mert nyilván sokan beszéltek arról, hogy nem kapott elég passz, nem kapott elég bizalmat a csapattársaitól, amivel egyetértek, mert én ott voltam, és láttam, hogy volt, hogy előre lehetett volna őt küldeni, el lehetett volna őt indítani támadáson, de inkább visszafordultak, és hátrapasszoltak a kapusnak, úgyhogy azt így nehéz volt élőben is nézni. De azt gondolom, hogy főleg amit a horvát meccsen csinált, hogy ugye nyilván a 11-es belőtte, és ott ilyen szituációkban, ugyanúgy, mint az olimpiai döntőben valakinek ott nyugodtnak kell lennie, és meg kell csinálni, amikor a legjobban számít. Ezen kívül volt ugye az a les gól, ami majdnem nem volt les, és ahogy ő levette ott a labdát, és még a levegőben volt a labda, és át tudta tenni a másik lábára, és be tudta lőni, nyilván ezt 40 évesen nem is tudom, mennyire lehet nehéz csinálni egy világbajnoki kieséses meccsen, úgyhogy szerintem nyilván ott volt még a helye, csak nem tudom, hogy annyira bíztak ebben a csapattársai, mint mondjuk a Messiben az Argentina.
Most látom benned a szurkolót nagyon. Nagyon így nézted, valószínűleg őt is így követed, de hát ő egy legenda, ő egy sztár. Ezt ki kell mondani, talán még Amerikában, és én azt gondolom, hogy nagyon ismert az ő neve.
Igen.
Ehhez képest egy magyar olimpiai bajnok az Egyesült Államokban mennyire számít sztárnak? Általánosságban, inkább úgy kérdezem, hogy egy úszó az Egyesült Államokban. Mégiscsak van egy Michael Phelps, akit ismerünk, nem csak mi magyarok, hanem az egész világ, de lehet-e sztárokról beszélni, amikor az úszókat emlegetjük?
Igen, ott ismerik a Phelps-et, és a Phelps miatt ismerik az úszást. És az összes többi úszó meg így körülbelül eltűnik, mert ugye vannak az úszó szurkolók, ők ismernek mindenkit nyilván, de így az átlagos ember nem nagyon ismeri az úszókat. Nyilván engem nem fognak ismerni, a Leont se ismerik, Leo Marchandot, de hogyha meglátják a Phelps-et az utcán, akkor azt mondják, hogy jó, tényleg ő Michael Phelps, és akkor őt nagyjából ismeri mindenki.
Na jó, ha mindenki annyi aranyat nyer, akkor Amerikában is felismerik.
Igen, remélem, hogy ha 23 aranyat nyernék én is, akkor ismernének engem az emberek, de szerintem más Amerika abból a szempontból, hogy mondjuk ott van 14 ember az úszó csapatban, aki tud aranyat nyerni az olimpián, és mind a 14 nyer, akkor azt a 14 emberre nem fognak úgy emlékezni, és el fognak sétálni mellettük az utcán, de hogyha Magyarországot nézzük, akkor mondjuk az átlagos ember még engem is meg tud ismerni, és nem csak az úszó szurkolók, úgyhogy ebben különbözik a két ország nyilván most, hogyha ezt nézzük.
Akkor itt van kontraszt, nem? Tehát ott egy picit el tudsz tűnni, vagy egy lenni a sportolók között, itt pedig mégiscsak az olimpiai bajnok, úszó büszkeségünk vagy. Melyik szerep áll hozzád közelebb, vagy jó mind a kettőt megélni?
Hát teljesen más a kettő, és nyilván ott úgy eltűnök, hogy legtöbbször el is felejtem, hogy mit értem el a sportban. És ugye a Bob Bowman, hogyha ismerik a nézők, tudják, hogy ő milyen, és
mondjuk el, hogy azért ő Michael Phelps-et is edzette.
Michael Phelps-et is edzette, és szerintem vele is ugyanazt csinálta, hogy majdnem, hogy elhiteti velünk, hogy nem értünk el semmit, és ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek. Amúgy szerintem egy nagyon jó mentalitás, mert ebben a sportban mindig dolgozni kell, és hogyha valaki megáll, és kicsit hátradől, amiatt, hogy mondjuk elért valahol egy eredményt, nyert egy aranyat valahol, akkor nagyon-nagyon gyorsan le lehet esni és el lehet tűnni. Úgyhogy én tényleg vannak olyan napjaim, ahol így elfelejtem azt,
hogy olimpiai
bajnok vagyok, hogy elfelejtem azt, hogy VB-t nyertem, vagy elfelejtem azt, hogy ez például az, hogy két világrekordot úsztam, mert pont múlt héten emlékeztem, hogy hát tényleg volt két világrekordom még tavaly a rövidpályás medencében, de szerintem amúgy jó ez, mert úgy kell edzeni tényleg, mintha nem értünk el semmit, és úgy, hogy legyen még cél előttünk, és legyen valamiért dolgoznunk, és hogyha elfelejti az ember azt, hogy olimpiai bajnok, akkor feláll mondjuk mellé az a 8-10 úszó ugyanabba a futamba mellé, akkor ugyanaz a motiváció lesz őket megverni, mint előtte, és szerintem ez egészen jó mentalitás. Nyilván, amikor hazajövök, akkor meg leszállok a repülőről mondjuk, és már egyből a reptérem van olyan, aki tudja, hogy ki vagyok, és oda jön hozzám egy fotót kérni, úgyhogy nagyon-nagyon fura a kontraszt, amikor ott tényleg nem vagyok senki, és hazajövök, landolok, és már egyből kérik a fotót.
Hát azért nem senki, hanem egy kiváló úszó, nem? Azért talán azt te is érzed, akár a csapatban, amiben vagy, akikkel körül vagy véve, hogy azért ez egy elit társaság, és itt azért kimagaslóak a célok is. Ezt talán nem felejted el még akkor is, hogyha nagyon jól értem, hogyha bejönnek az úszótársak, akkor nem azt nézed, hogy várjál, hány olimpiát is nyert, hány érme van a világbajnokságokról, de azt igen, hogy fú, de jó lenne őt mondjuk megközelíteni bizonyos úszásnemben akár.
Igen, és szerintem nekünk van a valaha volt legjobb úszócsapatunk a világon. Nyilván két éve is jó volt, három éve is jó volt, de az olimpia óta ugye a texasi csapat, ami volt előttünk, hozzáadtuk az Arizona State-es csapatunkhoz, akik jöttek ugye a prók, én, Leon, meg egy páran még, akik
követtétek Bobóven gyakorlatilag.
Követtük a Bobot, és most olyan csapatunk van tényleg, amit hogy felállítanék egy 10 pályás döntőt, akkor mind a 10 pályán lenne egy olimpiai érem, vagy egy világbajnoki cím. És szerintem ez nem létezik máshol a világon, semmilyen sportágban, de lehet, hogy mondjuk egy Real Madridhoz lehet hasonlítani, vagy egy Barcelonához. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen csapatban úszhatok, és nyilván ezért is nehéz az életem, mert oda megyek, és nyilván van egy olimpiai aranyam, de teljesen mindegy, mert mellettem van 4, és a másik oldalon van 3, vagy nem tudom, úgyhogy minden nap egy olyan edzés van, amiben mondjuk kikapok valamiben, és vannak olyan edzések, amikor háton is kikapok, úgyhogy mindig életünkért kell harcolni a vízben, úgyhogy nagyon jó.
Hogy áll most a váltó? Tehát most mit kell tudnunk itt az Európa-bajnokság előtt? Hogy készültök? Mint készültök? Ugye beszéltél azért erről az elmúlt hetekben, akár Milák Kristóf szerepéről, illetve ha ő ott lenne, mennyit tudna hozzátenni, de most hogy készültök rövid távon a váltókkal?
Igen, most úgy készülünk, hogy ugye tudjuk, hogy ő nem fog úszni, amit sajnálunk, de ugye nyilván elmondtam mindent, amit el akartam volna róla mondani, és úgy állunk fel most, hogy a testvérem fog úszni reggel, ami tök jó, mert ő is végre megkapja a lehetőségét, hogy megmutassa, hogy ő is tud úszni.
Olivér,
és ugye ő is kint tanul Amerikában, ő is tudja, hogy mennyit jelent a váltó, és neki vannak a legjobb váltásai, meg nálam is jobbak a váltásai, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom, hogy lássuk. És igen, itt az előző héten, ugye pont itt Hunmezőn gyakoroltuk a váltásokat, és összeállt az a 4 vagy az az 5 ember, ugye Olival összeálltunk ketten, hogy én fog úszni délután, ha bejutunk, és ő fog úszni reggel, szóval kipróbáltuk, hogy melyik a legjobb sorrend, megnéztük a reakcióidőket, csináltunk technikajavító feladatot, meg tanítottuk a fiúknak az amerikai váltást, hogy amikor átlép valaki egy lábbal a rajtkőre, és ugye ezt lehet látni, hogy Magyarországon legtöbbször nem tanítják ezt a váltósoknak, és egy picikét lemaradunk azokban a váltásokban, úgyhogy próbáljuk most ezt, szerintem ki is javítottuk már így a múlt heti programot nézve, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván én Ha nyolcadikok is leszünk, akkor is úszni fogok. Nyilván én beleteszek mindent ebbe a váltóba, mert nekem nagyon-nagyon sokat számít és sokat jelent. Mert ugye nem, ezt el is mondtam, hogy nem csak azt akarom, hogy az EB-n legyen váltónk most ebben az évben, hanem legyen a hazai VB-n is egy váltónk, amit vissza tudok adni mondjuk a következő generációnak, akik ugye hozzájuk tartoztam én 10 évvel ezelőtt, amikor én láttam azt a bronzérmes váltót, úgyhogy akarok adni a következő generációnak is egy ilyen pillanatot, hogyha lehet. És utána az olimpián is, mert szerintem esélyesek vagyunk mind a két váltóban, 400 gyors, 400 vegyesben, csak ahhoz egy egész csapatot kell látnunk, és meglátjuk, hogy változnak a dolgok, és több energiát fektetünk-e bele a váltóba, vagy nem.
Belekapaszkodnék abba, hogy úgy fogalmaztál, hogy akarsz adni. Akár a közösségednek, akár a magyar szurkolónak, Magyarországnak ezzel a váltóval. És ha már a kontrasztról beszéltünk, hogy kint egy vagy a sportolók között, itthon pedig egy legenda, lassan, egy példakép minden esetre. Ha ide érsz Hódmezővásárhelyre az úszó közegben, akkor azért azt gondolom, hogy az egyik vezéregyéniség vagy, akire hallgatnak például akár a váltásokat tekintve. Na ez a szerep mennyire áll neked jól?
Nem tudom, hogy mennyire áll jól. Én nyilván soha nem gondolok így magamról, hogy legenda, főleg így, hogy el is felejtem egy többször, hogy mit értem el ebbe a sportból kint. Úgyhogy én tényleg nekem, és sokszor el szoktam ezt mondani, nekem ez a sport az arról szól már, hogy elértem az én saját céljaimat, hogy visszaadjak és visszaadjak a következő generációnak, visszaadjak Magyarországnak, ugye ugyanezeket a pillanatokat adjam vissza, amiket én éltem át gyerekként, hogy nyernek a magyarok is, és jól úsznak, és EB-t nyerünk, VB-t nyerünk, olimpiát nyerünk, úgyhogy engem ez motivál most nagyon, és remélem, hogy emiatt be tudom teljesíteni ezt a nem is tudom, példakép nem is tudom, státuszomat, hogyha lehet így nevezni, mert én nem gondolom azt, és nem is gondoltam volna soha, hogy én valaha példakép leszek, de próbálok úgy viselkedni tényleg, hogy inspiráljak több generációt.
Hát igen, furcsa lét ez a sportolói, mert próbálnak kapaszkodni bele a fiatalok, ami nagyon jó. De hát azt te is hamar megfogalmaztad, talán mondtad, hogy 5 évesen már 2008-ban, hogy olimpiai bajnok szeretné lenni, de azt azért ritkán mondja ki valaki, hogy hát példakép szeretnék lenni, azzá válik valaki? Tehát azért azt most már érzed, hogy felelősséged van abban, hogy mit mondasz, hogy mondasz, egyáltalán hogy élsz, mit látnak, milyen példát mutatsz magad körül?
Igen, nagyon-nagyon sokat számít, és szerintem ezt a Lacitól lestem el. Cselacitól, mert ő volt ugye az szerintem miatta szerettem ennyire meg ezt a sportot, és ugye az első számom is a Lacinak a száma volt, a 200 méter vegyes, úgyhogy a Laci is nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy ugye egyrészt milyen úszó legyek, de másrészt milyen ember legyek, és próbálok olyan lenni, mint ő. Nyilván nem az a célja valakinek, hogy példakép legyen, hanem mondjuk az, hogy olimpiai nyere, vagy valami ilyesmi, de ha azt eléri, akkor nyilván nehezebb így nem példakép lenni, hogyha már valaki elérte ezeket a dolgokat, úgyhogy én tényleg próbálok olyan lenni, hogy azt sugározzam a következő generációnak, meg a gyerekeknek, meg bárkinek, aki ugye néz engem a tévében, hogy van értelme ezt a sportot csinálni, és van értelme dolgozni az álmaidért, és dolgozni azért, hogy egy nap elérd a céljaidat. Ugye ugyanezt csináltam gyerekként, és nekem sikerült, úgyhogy próbálom ezt így átadni.
De mit szólsz ahhoz, hogy te mások Cselacivává váltál az elmúlt években?
Ez egy olyan dolog, amit nem tudok felfogni, és nem tudom elhinni, mert ugyanúgy, mint az, hogy megnyertem az olimpiát, ezt nem fogtam nagyon fel még mindig, és már eltelt 2 év, és szerintem ezt soha nem fogom úgy felfogni, hogy ezt én tényleg megcsináltam, és tényleg ott voltam. Ez még mindig olyan, mint egy álom lenne, úgyhogy ezt végképp nehéz felfogni, hogy én valakinek a példaképe vagyok, de nyilván én próbáltam mindig úgy viselkedni, hogy ahogy ugye elestem azoktól, akik az én példaképeim voltak.
Hát minimum a testvéreidnek is példakép vagy, bátyként és úszóként is. Mennyit segítesz nekik, öcsédnek és húgodnak, mind a ketten úsznak. Olivérről már beszéltünk.
Igen, mind a ketten úsznak, és most ugye az Olivérrel edzek itt a táborban, ő is ugye ugyanúgy készül az EB-re, mint én, és ugyanazokat az edzéseket úsztuk eddig. Nyilván szerintem én most nekem ő többet segít, mint én segítek neki azzal, hogy ő itt van, és tudok vele edzeni, és tudunk együttváltásokat gyakorolni, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ő itt van, és hogy ő is úszik, mert nem tudom, hogy mi lenne, hogyha nem úszna. Nem tudom, most így egyedül nagyon-nagyon nehéz lenne ezt az egészet végigcsinálni, és vele nagyon közel vagyok, nagyon-nagyon sok mindent szoktunk együtt csinálni. Ugye nyilván ő Chicagóban él, én Austinban, ami annyira nincsen közel, még így is, hogy Amerikában élünk mindketten, de próbálunk minden nap beszélni, minden nap így játszani, vagy csinálni valamit együtt, és most a következő, vagy ezen a héten itt fog úszni a legkisebb testvérem, Elison, ebben az OB-n, ezen a cápa OB-n, úgyhogy ő is itt lesz, és így lesz az egész család, úgyhogy így az EB-edet két héttel megnézzük, hogy ő mit tud az OB-n, és utána majd megpróbáljuk mi az EB-n ugyanazt, úgyhogy reméljük, hogy segít nekik az, hogy én elértem ezeket a célokat, amiket kitűztem magam elé, mert nekik is ugyanúgy vannak céljaik, és remélem, hogy ők is el tudják majd érni ezeket.
Az egész család nagyon együtt van, és ott szoktak lenni a versenyeiden is. Te milyen vagy szurkolóként? Például, amikor a testvéredet nézed?
Ugyanolyan vagyok, mint amikor 5 évesen üvöltöztem a tévé előtt, és üvöltöztem a magyaroknak, üvöltöztem mondjuk a Real Madridnak, amikor BL meccseket néztünk, szóval én nagyon beleélem magam ebbe a szurkolásba, és
olyan jó, nem?
És
olyan
nagyon jó, de tényleg nagyon jó, és azért mondom a váltót, hogy ez annyira jó, hogy egymásnak ott vagyunk, és tudunk szurkolni valakinek, és tudunk szurkolni a többieknek, mert azt érzem, hogy Magyarországon ez annyira nem jellemző a csapatra, hogy itt annyi szurkolás nincsen nagyon, és nyilván próbálunk ebbe is segíteni egy picikét, hogyha lehet, de nehéz, hogyha tényleg úgy nő valaki fel, hogy ez egy egyéni sport, és itt tényleg magáról szól, amit én megértek, mert ugye az is egy oldala ennek a sportnak. De igen, én üvöltözök, és én vagyok a leghangosabb szurkoló, szóval ott a portugál meccsen is fogtam a fejem, meg sírtam a végén, úgyhogy tényleg én beleélem magam ezekbe a pillanatokba, és hát olyan vagyok, mint régen, és olyan vagyok szerintem, mint mindenki otthon, aki üvölt és szurkol a magyaroknak.
A szüleid is ilyenek?
Szerintem ők is ilyenek, igen, és ott mindig megcsinálják ezt a versenyeimen. Szerintem a legrosszabb pillanat az a párizsi előfutam volt 206-on, amikor 8. nap fordultam 100 méternél, vagy valami ilyesmi, azt hitték, hogy vége van, és hogy kiesek, és mehetünk haza, de utána rágyorsítottam egy picit a második felén, és beértem 4. szerintem így az összesítésbe, úgyhogy szerintem ezen kívül azért hoztam nekik egy pár jó pillanatot, amiért tudtak szurkolni.
Szerintem is. Sokszor beszéltél erről is, hogy ahhoz, hogy olimpiai bajnokká válj, mennyire fontos a hátország. Hogy anélkül azért ezt nagyon nehéz megcsinálni, nem? Szinte lehetetlen. A szülei támogatása és jelenléte nélkül. Én gondolkoztam egy olyanon, hogy a sportoló mellett a szülőnek is akasztunk a nyakába szimbolikusan egy olimpiai bajnoki címet, hiszen nagyon sok-sok évig általában azért a szülők fizikai jelenléte és támogatása kell ahhoz. Ők számukra mennyire volt egyértelmű, hogy itt vannak mögötted, melletted végig ezen az úton?
Egyértelmű, és szerintem jó, sokan mondják ezt, hogy nélkülük nem lehetett volna elérni, de tényleg, hogyha anyukám nem kell fel reggel 5-kor is elvisz edzeni, akkor soha nem kerültem volna ide, és most nem jönnék itt. Amit ők is végigcsináltak ezen az úton, ebben a sportágban, úgyhogy nyilván ők nem úsztak és nem voltak ott a vízben, de a medencén kívül minden másban ott voltak, és minden másban segítettek, és nem tudom, hogy én el tudnám ezt képzelni, hogy mennyire lehet nehéz, hogyha van egy 2 éves fiam és egy 4 éves fiam, és viszem őket reggel az úsziba, nem tudja senki, hogy ebből lesz-e valami, vagy mi fog történni, meddig fog ez eljutni, de anyukám nekem mindig elmondta az autóban, amikor mentünk reggel 5-kor az úsziba, és pont akkor jött fel a nap, hogy hogy visszam a jövő olimpiai bajnokát az autóba, és akkor mindig ott ültem, és akkor ezek nagyon-nagyon fontosak, ezek a dolgok, mert hogyha ők hisznek benned, akkor te is elkezded elhinni, és ha nem hiszed el, akkor nem fog megtörténni, szóval ez egy olyan dolog, amit el kell hinni, és
amit Cristiano Ronaldo
igen,
is mond.
Ugyanúgy, hogy el kell hinni, és tényleg, hogyha ők nincsenek, akkor ez nem tudom, hogy néz neki ez az úszás tört, szerintem nem lenne úszás, és nyilván a testvéreim is ugyanezt kapták, és ők is így el tudták vinni a saját útjaikat is erre a szintre, és most ott van a testvérem mellettem az EB-n, úgyhogy ők nagyon-nagyon jól csinálták ezt, és nagyon jól nem is tudom, jól gondolták át ezt az egész történetet, hogy ők tudták valahol, hogy én el fogom érni azt, amit elértem, és soha nem gondolták azt, hogy bármi kétség van ebben, és szerintem nem tudom, hogyha ők nem hiszik el, akkor lehet, hogy nem történik meg.
Először a szülők hisznek, aztán a sportolónak saját magában ez is egy folyamat, de beszéljünk arról, talán kevesen tudják, hogy az édesapád félig ír származású. Ez számodra mit jelent? Egyáltalán mennyire kötődsz Írországhoz? Azért vannak ott rokonok, az identitásodat, a gondolkodásmódodat, akár az angol száz kultúra felé való érdeklődésedet, ez mennyiben határozta meg?
Meghatározta szerintem maximálisan, mert én már kiskorom óta angolul beszélek, és angolul tanultam, amikor gyerek voltam, úgyhogy nagyon-nagyon sokat befolyásolt, úgyhogy amikor 19 évesen kimentem Amerikába, akkor nekem nem volt ez sokkoló, hogy ott milyen élet van, és körülbelül otthon éreztem magam emiatt, és szerintem ennyire vagy annyira segített nekem, hogy Ugye volt az a 3 hét, vagy 4 hét, amikor azt hittem, hogy én nem odavaló vagyok, mert annyira nehezek az edzések, de csak az edzések miatt éreztem azt, hogy mondjuk nem odavaló vagyok. Az összes többi rész az úszodán kívül az rendben volt, és nem okozott semmilyen problémát, úgyhogy nyilván ez ennek köszönhető, és legtöbb embernek az úszodán kívül vannak problémái, hogyha kimennek Amerikába, mert nem nagyon tudják, hogy működik ott az élet, vagy a nyelvvel van valami baj, vagy nehéz más nyelven sulizni, úgyhogy ebben lehet, hogy nagyon-nagyon sokat segített az, hogy ezzel nem kellett nekem törődnöm, hogy itt vannak bajok az úszodán kívül, és tudtam fókuszálni az úszásra és a munkámra, hogy utána nyerjek egy VB-t, vagy nyerjek egy olimpiát. Úgyhogy ki tudja, hogy mennyivel lett volna másabb. És igen, imádom Írországot, ezért is szoktam golfozni nagyon-nagyon sokat, mert ott az egy nagy dolog a golf, és ugye nyilván Magyarországra is alig jutok haza, de próbálok Írországba is eljutni, amikor tudok, mert az egyik kedvenc helyem a világon, és mindig oda mentünk régen karácsonyozni, amikor gyerek voltam. Most egy picit nehezebb, mert karácsonykor van, amikor el se enged a Bob, és ott kell maradnom Amerikába, de hogyha elenged, akkor nyilván hazajövök. Úgyhogy nehéz így most, hogy olimpiára készülünk, és VB-re készülünk eljutni Írországba, de tavaly voltam ott, és tudtunk golfozni, úgyhogy imádom azt a helyet, imádom ott az embereket, nagyon viccesek, és
hát azért ez egy másik angol, most nem igen, azért, nem tudom Amerikában, hogy fogadták ezt, vagy hamar átálltál. Azért hallottalak, szerintem most már inkább amerikai az akcentus.
Ne, nekem mindig amerikai volt az akcentusom, mindig. Szerintem. Lehet, volt benne egy pici ilyen angol írszerűség, de van, amikor ugye már amikor kicsi voltam, akkor is amerikai akcentusom volt, mert amerikai suliba jártam, úgyhogy ott nem segített az, hogy amerikai tanárok tanítottak engem, úgyhogy azt vettem át. De igen, ha így Angliába megyek, vagy Írországba megyek, akkor próbálok nem annyira amerikaiul beszélni angolul, mert ugye van egy amerikai angol, és van egy angol-angol. Úgyhogy lehet a kettő között változtatni egy picit.
De egyébként angolul gondolkodsz? Vagy például az edzéseket tekintve, az időket tekintve, mennyire van benned a magyar gondolkodásmód, vagy az angol legalább annyira?
Ez érdekes, mert először mindig magyar volt, és mindig magyarul gondolkoztam ezekben, mert ugye az úszás része mindig magyar volt, és mindig magyarul beszéltünk, amikor úsztam és edzésen voltam, hogy nyilván itthon edzettem. De most már ilyen fele-fele, mert a bombnak a szavai így belémi voltak, mert ott egy picikét más, hogy más rendszer van, ugye más, hogy mérnek, és van, amikor futóórára megyünk, úgyhogy nincsen az, hogy már nem mondják azt, hogy elhop, hogy elkészülni, az már nincsen, úgyhogy ilyen dolgok sincsenek már ott, úgyhogy ilyen fele-fele van, amikor magyarul számolok, mondjuk a fejemben van, amikor angolul.
Na, hogyha azt mondom, hogy 1.51.92, akkor arról mi jut eszedbe?
Az a világcsúcs 200 háton. Ugye már nagyon-nagyon régóta a fejemben van, és pont volt egy ilyen beszélgetésem a Bobbal, amikor egy picikét kiakadt rám, hogy el akartam menni a VB meccsre. Megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy mennyit jelent nekem az, hogy Ronaldot láthatom, és rájött azért, hogy ez nekem tényleg fontos volt. És nem csak azért megyek, mert így van VB. De ugye elmondta nekem, hogy ő azért hajt engem mindig, mert látni akarja, hogy megdöntöm a világcsúcsot, és ezt már így nagyon régóta mondja nekem, hogy meg kell dönteni ezt a világcsúcsot, és dolgozni kell érte, és minden edzésen, amikor nem úgy megy, akkor ezt veszi elő, hogy hát aki 1.59, és hogy azért ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és szerintem van esélyem rá, szóval nem mondom azt, hogy nincs esélyem rá, mert ezt el kell hinni nyilván, és ez is egy olyan dolog, ami ha egyszer sikerül, akkor ugye nagyon sokszor fog utána sikerülni, ugyanúgy, mint nem is tudom, a 200 vegyes világcsúcs most, amit a Leon megdöntött tavaly, az egy olyan csúcs volt, ami szerintem 13 évig állt fent, vagy 15 évig, 14 évig állt fent, van, nem is tudom, valami nagyon hosszú ideje. És úgy döntötte meg alapom, hogy nem 1.54.00-ról ment le mondjuk 1.53.9-re, hanem 1.54.00-ról 1.52.6-ra. Szóval ezt így nagyon-nagyon megdöntötte. És szerintem utána 1.54-et ment a döntőbe, úgyhogy lehet, hogy nem is úszott 1.53-at még az életében. Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon fura dolgok, hogy működnek, és a világrekord az egy olyan dolog, ami akkor jön, amikor nem számítanak rá. Úgyhogy próbálom én is így elfelejteni egy picikét, hogy akkor jöjjön, amikor nem számítok rá, vagy ne számítsak a világcsúcsra, mert ugye amikor megdöntöttem a rövidpályás világcsúcsokat, akkor sem nagyon számítottam rájuk. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg fog-e történni. Nyilván dolgozok érte, és ez hajt most előre engem a legjobban szerintem, mert ez az, amit még nem értem el a sportba, ez a hosszú pályás világcsúcs. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg fog-e történni. Ugye nyilván szerintem a következő 3 évem lesz a legjobb a karrieremben, mert akkor leszek a csúcson, ha lehet így mondani, 23-24-25 évesen. És pont lesz egy hazai VB, lesz egy olimpia Los Angelesben, ami majdnem, hogy hazai olimpia, mert ugye Amerikában lesz. De meglátjuk, hogy sikerül-e, és szerintem nyilván, hogyha holnap abba kellene hagynom a sportot, akkor nem mondanám azt, hogy bármi is lemaradt volna, csak az a hosszú pályás világcsúcs.
Persze, nagyon sok minden jutott eszembe. Az egyik, mit jelent az, hogy Bob hajt téged, hogy elérd ezt a célt?
Üvöltözik, vagy van, amikor odahív egy picikét, így nem üvöltözésből, hanem csendesen elmondja, hogy erre fókuszálj, vagy nyilván kétszer történt ez csak, szóval ez annyira nem történik sokszor ez, hogy egy picikét odahív és halkan beszél hozzá, mert ezt nem szokta szerintem, és elmondja, és ugye elmondta ezt is nekem, hogy azért üvöltözök veled, és azért hajtadok ennyire, hogy egy nap megdöntsd, és na akkor döntsd meg, amikor már meg vagyok halva, vagy 80 évvel később, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, ő a legtöbbször üvölt, és a Bob az annyira jó ebben, hogy tudja, mikor kell üvöltözni, és tudja, hogy mikor kell ránk szólni, mert amikor van egy nagyon-nagyon nehéz szett, és haldoklom, vagy mindenki haldoklik, és rossz időket úszunk, akkor tudja, hogy mit mondjon abban a pillanatban, és valahogy utána elkezdünk gyorsabban úszni. Szóval nagyon-nagyon jól csinálja, és van, amikor nem mond semmit, mert ha mondjuk rosszul úszok, és nem mond semmit, akkor egy picit rosszul érzem magam attól, hogy hát most nem beszél hozzánk, úgyhogy valamit tényleg változtatni kell ezen, és igen, itt ugye szerintem már 20 év alatt, vagy 20 éve előtte is megcsinálta ugyanezeket a Phelps-e, úgyhogy nagyjából tudja, hogy mit kell csinálni velünk is, és igen, ő valahogy tudja mindig, mit kell mondani.
A második, ami eszembe jutott, ugye Marshan csúcsáról beszélsz, vagy csúcsairól akár, amelyben azt gondolom, hogy akár te is, vagy a többi társ is benne van, akik együtt edzetek. De ez egy oda-visszaható dolog, nem? Tehát akár az, hogy ő hátúszásban még inkább fejlődött, az szerintem abban van egyértelmű összefüggés azzal, hogy te oda kerültél, vagy ti most már évek óta együtt dolgoztok, de lehet, hogy ez visszafele is igaz, sőt, biztos vagyok benne.
Biztos, biztosan igaz, és ezért lettem jobb mellen is, mert van egy Leon, és ugye sok mindenki más is van a csoportban, de Leonnak örülök, hogyha tudtam segíteni a hátúszásában, és biztos vagyok benne, hogy tudtam, mert amikor oda kerültem, akkor próbáltam ezen gondolkozni, hogy mikor úsztunk ennyire gyorsan, mint mondjuk most, és soha nem volt ilyen. Szóval minden évben majdnem, hogy gyorsabban és gyorsabban úszunk hátan, és amikor oda kerültem, akkor nagyon könnyűnek éreztem azt, hogy jó, hát itt nem tudnak vele versenyezni, aztán jött a Leon, és látta, hogy mennyire úszok gyorsan, úgyhogy elkezdett ő is gyorsan úszni. És meccselünk, és tényleg nagyon komoly, hogy ő versenyen soha nem indul el hátan, és neki a hátúszás a leggyengébb úszás, de van, amikor megver engem edzésem. Mellán nagyon ritkán van az, hogy őt meg tudom verni, de volt erre példa, főleg a rövidebb elszámokban. És ez egy olyan oda-vissza dolog, szóval ő a legtöbb edzésen ő szokott nyerni, de van, amikor mondjuk egy ilyen gyorsabb szett, amikor gyorsabban úszunk, és sebességről van szó, inkább nem az állóképességről, akkor el tudom csípni őt, úgyhogy nagyon jó, hogy ő is ott van, és nagyon-nagyon örül szerintem ő is annak, hogy én is ott vagyok, szóval ez egy oda-vissza dolog, és elmondta tavaly szerintem, hogy ő a legjobb csapattársa, hogy valami ilyesmit mondott a VB-n, úgyhogy nem tudom pontosan mit jelent az, de örülök neki.
A harmadik, ami eszembe jutott, ha már beszéltél arról, hogy azért megvan az úszóknak a magányossága, akár az edzéseken is, bár itt most pont az ellenkezőjét mondod, amit Amerikában tapasztalsz, tehát, hogy az órával való állandó versenyzés, és itt a számok bűveletében való gondolkodásmód, lét, mennyit lehet faragni, ez mennyire tudja felörölni az embert, mennyire kell néha ezt elengedni, vagy mennyire fontos, igenis, hiszen ez egy nagyon exakt visszajelzés, hogy hol tartok.
Szerintem edzéseken fontos, de annyira nem. Szóval fontos is, de nem is, és a versenyen majdnem, hogy egyáltalán nem fontos, kivéve, hogyha mondjuk világrekordokat nézünk. Szóval ez egy olyan dolog, ami van, amikor fontos, van, amikor nem. Azért nem fontos szerintem, vagy azért fontos nem erre gondolni, amikor egy ilyen téthelyzet van, vagy egy mondjuk egy döntő, egy nagy döntő, egy olimpiai döntő, akkor ha valaki időkben gondolkozik, mondjuk van egy idő a fejében, hogy mondjuk ezzel az időben én nyerek, az egy nagyon veszélyes dolog, mert lehet, hogy nem tud nyerni azzal az idővel, lehet, hogy jobbak lesznek a többiek, vagy hogyha mondjuk én arra gondolok, hogy 1:51.9, akkor maximum 1:51.8-at tudok úszni. És hogyha van egy ilyen idő a fejedben, akkor nem tudsz jobbat úszni annál, és belimitálod egy picikét a képességeidet, úgyhogy ezért nem annyira jó. És ugye nyilván, hogyha valaki nagyon-nagyon sokat gondolkozik abban, hogy nyerni akar, vagy milyen színű érmet akar, vagy milyen időt akar úszni, akkor nem arra fókuszál, ami a fontos, és nem edz, és nem csinálja meg a munkáját azon a szinten, amilyen szinten kell, ahhoz, hogy elérje ezeket a célokat. Szóval Bob mindig azt mondja, hogy a munka a legfontosabb, és az mindig azt mondja, hogy do your work, mert az a legfontosabb, és ezt tudod kontrollálni. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz kontrollálni, érmeket nem tudod kontrollálni, nem én adom át az érmeket magamnak, vagy másoknak, hanem azokat el kell csípni, meg kell nyerni, és csak akkor fogod megnyerni az aranyérmet, hogyha megcsinálod érte azt a munkát, amit az igényel, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó mentalitás, és nekem ez segített a legjobban, hogy megcsinálom a munkát, akkor utána az eredmények csak jönnek maguktól. És ugye az olimpián is ez volt, hogy nem gondoltam arra, hogy most ez olimpia, arra gondoltam, hogy ez ugyanolyan 200 hát, mint amit minden nap leúszok majdnem.
Hát ez nagyon könnyűnek hangzik, de azért neked is meg kellett tanulnod versenyezni. Mert az egy dolog, hogy mit tud az ember edzésen, és ott elképesztően jó formát tud mutatni, de hát ott van egy versenyhelyzet. Ezért kérdeztem azt, hogy akkor időben gondolkodik-e az ember, vagy pedig abban, hogy igenis itt van egy verseny, és le kell győznöm a többieket.
Igen, és én olyan vagyok, aki a versenyre gondol, és én örülök is annak, amikor tudok versenyezni, mert régen mindig izgultam, és nyilván ez része volt szerintem annak is, hogy nem azt az edzésmunkát csináltam, amit éreztem, hogy nekem kell, és tudtam belülről mindig, hogy van valami, ami hiányzik, és éreztem, hogy valami hiányzik, és ezeket a dolgokat mind kijavítottuk a Bobbal, és most már úgy megyek oda a versenyekre, hogy tudom, hogy ez az edzés az ugyanaz, amivel nyert 8 aranyat a Phelps egy olimpián, vagy amivel nyert a Leon 4 aranyat az előző olimpián, és amennyiszer megcsinálom, és amennyiszer ugye meg tudok nyerni egy döntőt, vagy meg tudok nyerni egy aranyérmet, meg tudok nyerni egy érmet, amit mondjuk így nem kellett volna megnyernem, de mégis odaértem, és meg le tudok győzni egy olyan úszót, aki jobb nálam. Ezek mind segítenek abban, hogy nőjön az önbizalom, és meglegyenek azok a tudások, azok az érzések, amivel oda megyek a következő versenyre, és ezekre gondolok, és ezeket gondolom át, mert régen nem volt ilyen, és nehezebb volt oda menni versenyre úgy, hogy nem volt előtte eredményem, mert nem tudtam, hogyan kell elérni ezeket az eredményeket, és most már tudom, hogyan kell elérni, és tudom, hogy mit csináltam az előző versenyen, tudom, hogy nyertem meg az olimpiát, és mindig úgy megyek oda a következőre, hogy legyen az a bemelegítésnek a része, vagy a táplálkozásnak, vagy bármi ilyesminek, mit kell ahhoz csinálnom, hogy megnyerjem ezt a döntőt, és ezek tényleg egymásra épülnek, és amikor oda megyek a következő döntőre, akkor ez az egész, ez már ott van mögöttem, és vissza tudok erre nézni, hogy akkor, hogyha van valami probléma, akkor tényleg akkor, amikor ugyanaz a problémám volt az előző versenyen, mit csináltam, és így menjünk tovább. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos, és nyilván ez a tapasztalat, mert a tapasztalat nélkül nehéz úszni.
Ez a tudatosság, ez nagyon látszik rajtad, és ugye sokat beszélsz arról, hogy gyakorlatilag azért Amerikában teljesedtél ki. De azt gondolom, hogy ez egy kétpólusú történet, hiszen az alapokat, akár a technikádat, amit nagyon sokan dicsérnek, azért azt itt Magyarországon kaptad meg, és így válik ez a történet ilyen kerekké?
Igen, és kellett mindkét oldalnak a munkája, és ugye ha nincsen meg itthon a technikám, akkor ott hozzáadhatjuk ezt a mentalitást, meg azt az edzés munkát, de nem lennék ugyanannyira jó, szóval kellett mind a kettő. Szerintem nagyon-nagyon jó voltam itthon is, csak hiányzott az, amit egyszerűen nem tudtam itthon megkapni, és kellett a Bobbomban ahhoz. És ez a mentalitás, ez a gyorsabb edzések, ezeket megkaptam, és amikor megkaptam, csak fél év kellett ahhoz, hogy nyerjek egy világbajnoki címet, szóval nagyon-nagyon gyorsan meg tud változni az élet, hogyha összeállnak ezek a dolgok.
Na, beszéljünk akkor a közeljövőről, az Európa-bajnokságról és a tervezett számokról, mennyire kísérletezel, mennyire forrott már ki benned, hogy milyen számokban fogsz indulni, és ez mennyire vetíti előre akár a jövő évi világbajnokságot, de leginkább majd az olimpiát.
Igen, fontos lesz az EB, sok szempontból nyilván azért is fontos, mert ez a főverseny, erre készültünk egész évben, és imádom ezeket a versenyeket nyilván, mert végre meg tudom mutatni, hogy miért vagyok ott kint, és miket csináltam egész évben, miért dolgoztam. És végre ki tudom próbálni ezeket az új számokat, mint mondjuk a 200 pille, amik esetleg benne lehetnek a programomban majd a 27-es VB-n és a 28-as olimpián. Nyilván azért próbálom most őket ki, hogy mire eljutok odáig, hogy 27-ben hazai VB van, tudjam pontosan, hogy mi a a programom, és ne, ott már ne kísérletezek, szóval ott már tudjak mindent.
Egy ilyen könnyed szám?
Igen, a legkönnyebb. Igen, a 200 pillel az nekem valahol mindig is ott volt a háttérben. Nekem így nem tudom, amikor kicsi voltam, akkor jól ment, utána nem ment annyira jól, picit elengedtem, de jól megy a 100 pillangó, szóval ki tudja, hogy mi lehet belőle, most egészen jó eredményeket értem el benne megint, de hogyha meg nem jön össze, akkor legalább tudjuk, hogy nem jön össze, és nem kell úszni, szóval nyilván az a baj, hogy 200 vegyes és a 200, hát ugyanazon a napon van az olimpián is, meg a VB-n is, hogy ugyanaz a program lesz a 27-es VB, mint a 28-as olimpián, úgyhogy azt szerintem nem fogom tudni leúszni sajnos, ugye nyilván ebbe a két számban lettem érmes a tavalyi VB-n, de ezért akarom kipróbálni a 200 pillangót, mert az saját napján van, és nem ütközik se a 200 háttal, se a 100 pillével, hogyha jól tudom, és ugye a 200 hát 100 pille az külön napon van, megint ugyanúgy, mint az előző olimpián, úgyhogy az a kettőt fogom tudni úszni normálisan, de a 100 pille ütközik az 50 háttal. Úgyhogy ki tudja, hogy melyik a jobb a kettő közül, azt is most fogom kipróbálni, megint úszok 50 hát a 100 pillét is, és a 100 hát is külön napon van megint majd az olimpián és a VB-n, csak az most a 200 vegyessel ütközik az EB-n, szóval meg fogjuk nézni, szerintem a 100 hát az alapból játszani fog a következő pár versenyemen, mert ott még nem értem el azokat az eredményeket, amiket el akartam, és ugye a VB-n már negyedik lettem tavaly, de nem azt az eredményt értem el, amit szerettem volna, vagy nem úsztam annyira jól, mint szerettem volna, de nagyon-nagyon sokat dolgozom azon a számon, hogy a következő pár évben ott legyen, és tényleg meg fogjuk nézni, hogy mi történik itt az EB-n, hogyha jól úszok 200 pillanat, akkor lehet, hogy hozzáadjuk azt a programhoz, hogyha meg nem, akkor el kell engedni, de legalább ki fog derülni majd 3 hét múlva.
És jó lenne 200 háton is egy EB aranyérem, ugye? Ez igen, is egy tényleg fontos cél.
Nagyon fontos cél, hogy van egy VB aranyam, egy olimpiai aranyam, egy rövid pályás VB aranyam, de nincsen se rövid pályás EB, se hosszú pályás EB aranyam 200 háton, úgyhogy ez egy...
Úgyhogy nagyon komoly az európai mezőny, sőt, talán igen, a legerősebb.
Igen, és tényleg komoly, úgyhogy jó verseny lesz nyilván, de az lesz érdekesebben, hogy a 200 háttal kezdek. Szóval ilyen szerintem soha nem volt még, hogy az van a program elején, és az lesz az első szám, úgyhogy kipróbálhatjuk, milyen az, hogy azzal kezdem a programot, és meglátjuk, lehet, hogy jobb eredményeket tudok majd elérni, amiatt, mert picit pihentebb leszek. Aztán kiderül, nyilván jó lenne azért megnyerni, mert nincs még ott arany.
Az, hogy kipróbáljuk, illetve eldöntjük, ezekben kik vannak benne? Vagy mennyire múlik rajtad, hogy mit válasz be mondjuk egy ilyen Európa-bajnokságon?
Benne van a Bob, és szerintem ez egy olyan beszélgetés, ahol elmondtam a Bobnak, hogy ki akarom próbálni, mondta, hogy csináld, amit akarsz, de hogy majd lehet, hogy azért meglátod, hogy mennyire nehéz, vagy valami ilyesmit mondod, hogy majd we'll see, és akkor mondom, okay. Tavaly is ezt mondta ugye a VB-n, amikor be akartam válni a 200 vegyest a 200 háttal együtt, mert ott is úgy volt, hogy ütközött a 200 vegyes a 200 vegyes döntője a 200 hát közép döntőjével, de ott megmutattam neki, hogy mégis meg tudtam csinálni, és akkor szerintem így jobban elhitte idén, amikor mondtam neki, hogy ki akarom azt is próbálni, mert körülbelül úgy fog kinézni a programom, hogy elindul az első nap, ott nem úszok semmit, elindul az EB, és semmit nem úszok, és utána a második nap már ugye a 200 hát reggel délután, ha bejutok, következő nap meg már elkezdődik a 100 pille, szóval 100 pille reggel, délután reméljük 100 pille, 200 hát, és a váltó, szerintem. De aztán lehet, hogy nem így van. De lesznek majd ilyen napjaim igazából, ahol 3 számot fogok úszni, és lehet lesz egy olyan napom, amikor egy 200 vegyest úszok egy 200 pillével, szóval lesznek azért itt nehéz napok. Nyilván, hogyha minden jól sikerül, és tovább megyek ezekben, és bejutok a döntőkbe. De szerintem erről szól, mert nekem ez a sport, hogy ki kell próbálnom új dolgokat, és Itt már azt kell keresni, hogy mik azok a számok, amikben érmes lehetek a következő olimpián következő évben.
Itt a beszélgetésünk vége felé, de azért természetesen a legfontosabb cél, bár már egy hazai rendezésű VB, azt gondolom, hogy ez különösen fontos lesz, de az olimpia, amelyre fontos, hogy ez kikristályosodjon, a személyes céljaid, akár versenyszámokat tekintve, akár eredményeket, akár időeredményeket tekintve. Te egy tudatos sportoló vagy, ezt többször hangsúlyoztad, miben mutatkozik meg ez leginkább, és hogyha építed így ezt az utat, ezt a két évet, mennyire lehet ez tudatosan pont ennek tükrében, hogy most azért még több a változó és a kérdőjel annak kapcsán, hogy miben láthatunk téged?
Szerintem az fix, hogy a 200 hátat úszik, mert ezeket muszáj, most már kijelenthetjük, hogy az én számom, és fura kimondani, mert 3 éve még más számom volt teljesen 200 vegyes, úgyhogy
elég hamar elfoglaltad elég a trónt. Hamar,
de nem mondom azt, hogy a 200 már lesz a következő főszámom, mert szerintem az biztosan nem lesz. De igen, az a fix, és nekem tényleg én próbálok okosan válogatni, mert azért itt annyira nem könnyű az a sport, hogy mondjuk valaki bevál a 6 számot, és akkor majd úszok. Ugye a Leon, amit csinált, meg ugye a Phelps is még annó, az egy elképesztő dolog, hogy 4 számot nyert a Leon, 8 számot nyert a Phelps, de hogy kell ahhoz egy olyan edzettség, hogy mondjuk én lehozok egy döntőt, és utána 20 percek, vagy 30 percek később meg oda kell állnom még egy 200-ra, azért ott lehetnek problémák, és csak úgy lehet ezeket bevállalni, hogy tudjuk pontosan, hogy megy ez, és képesek vagyunk rá. Úgyhogy próbálok úgy is edzeni alapból, de ezt már a 24-es olimpia után is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mik lesznek azok a számok, és próbálom ezt így már 2 évvel előtte átgondolni, hogy milyen érzés lesz, milyen lesz ezt megcsinálni, és ugye ez az EBS szerintem tökéletes időzítés, és tökéletes próba lesz majd arra, hogy végre egy világversenyen ki tudom próbálni ezeket a számokat, és meg tudom nézni, hogy mennyire vagyok rá képes, és ugye a világbajnokságon láttuk, hogy nagyjából képes vagyok ezekre a duplákra, de nyilván akárhányszor kipróbálom, annyival jobb leszek a következőre, szóval meglátjuk. 200 hát az marad, 100 hát az szerintem marad, és akkor a többibe válogatni kell, de szerintem ki fog derülni nagyon, nagyon gyorsan.
Ha egy picit előre ugrunk itt a beszélgetés végén a Los Angeles-i olimpiára, el tudsz képzelni most egy olyan pillanatot, egy olyan idilli helyzetet, ami ha ott megvalósulna, akkor azt mondanád, hogy igen, ezért megérte, és hogyha ennyi adatot még a párizsi olimpiai bajnoki címem után, akkor minden szenvedés megérte ez az egész út, amit végigjártam.
Szerintem egy arany a 200 háton egy világcsúcsa. Az tényleg azt így most aláírnám. Az egy nagyon-nagyon jó pillanat lenne, de tudjuk azért, és tapasztaltam ezt is saját magamon, hogy azért nem így működik az úszás, és nem adják csak úgy oda azt az érmet, és ugye 24-ben is úgy gondoltam, hogy nagyon nagy esélyem van, de a döntőben mégis történt olyan, hogy 190 méterig nem én vezettem, szóval ezt nem lehet tudni, és a BOM nagyon jó ebben, hogy segít nekünk felkészülni ezekre a pillanatokra, ahol nem tudjuk, hogy mi fog történni, és tényleg a váratlan dolgokra is fel kell készülni, és lesz mindig olyan dolog, ami így feljön, és amire nem számítasz, és szerintem történhet bármi, ugyanúgy készülök, ahogy eddig, és próbálok nem hátradőlni ezekre az eredményekre, mert tudom, hogy ami ott 28-ban lesz, az sokkal nehezebb lesz, mint Párizs.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Az elmúlt szűk 1 órában Kós Hubert olimpiai világ és Európa bajnok úszó volt Berkesi Judit vendége az M4 Sport YouTube csatornájáról. Hamarosan innen folytatjuk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
A Nemzeti Sport holnapi számát Szűcs Miklós ajánlja.
A Nemzeti Sport hétfői számában a labdarúgó NB1 mindhárom vasárnapi mérkőzéséről részletesen beszámolunk, hiszen számos érdekességgel szolgáltak ezek a találkozók, nyilatkozatokkal, elemzésekkel, értékeléssel jelentkezünk a holnapi számunkban. Labdarúgással folytatnám az ajánlatot, női futballal mégpedig Csiszár Henrietta, az alany, akivel Nagy Zsolt kollégánk interjút készített, a 32 éves válogatott középpályás nemrégiben az Atlético Madriddal szerződött 2 éves megállapodást írtak alá. A téma többek között a spanyol élcsapatán szerzett első tapasztalatok, és hát arról, hogy miért is mondják rá, hogy ő a női Szoboszlai Dominik, szóval ez egy érdekes beszélgetés. Folytassuk tovább kosárlabdával. Győri Ferenc kollégánk annak apropóján, hogy a Falco szerződés hosszabbított Patrick Willennel, és ezzel teljes lett a Szombathely együttes kerete a 2026-27-es idényre. Megnézte, hogy a csapatok erősítése terén mi a helyzet a legutóbbi bajnokság első felében végző csapatokkal, tehát egy ilyen körkép a holnapi Nemzeti Sportban. Egy kis öttusa és nyíltvízi úszás, hiszen mindkét sportágban a jövő héten Európa-bajnokságot rendeznek, az öttusázók Isztambulba, a nyíltvízi úszók pedig Párizsban szerepelnek. A két válogatott szakvezetővel készítettünk interjút, mindkét helyen érmeket, lehetőleg minél fényesebben csillogó érmeket válnak a szakemberek, úgyhogy erről is a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeresen vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel, teltházas, tévéközvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb 8 közé, pedig 2 győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az négynapi kereszt től azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyéről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítménye múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
És tehát két páros, hogy hallgatok is értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és van. Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
Így
is.
Van, és ugye Honti Majoros Kiara az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lilának és Stefinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyik a meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, de nem tudtunk tovább menni.
Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az első meccsen.
Így van, és ugye Sandra Plövel tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó. Meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak és szurkoltak nekik. Elképesztően jó volt a hangulat.
Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el, légy szíves, a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval hogy pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandőrplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabadkártyát kapott az Európa-bajnokságra. Tehát így az ukránok, így az a páros, így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mert a nőknél a Kunstefi Villám Lilla kettős.
Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa-bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa-bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
látom,
hogy kikapta.
Nem szoktál, tehát nem szoktam,
nem vagyok bizonytalan, én tudom, hogy kikapta, de ezt majd nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elit versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Vereskettős is a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
Úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben, így van. 32-esre
emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
Nem,
jó, hát neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi, Villám Lilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
Hókuszpók nem lesz, igen.
Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszottál, ez mindig elmondjuk, a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni meg labdamenetekben.
Meg felállni a homokból egy eleses, hát, után, az elképesztő.
És utána még ugye átütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny?
A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
az
nagyon...
Az már szabálytalan a teremben.
Az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
és nem hatan,
ez azért ezt nagyon megnehezíti.
Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott ez így az van, ember, tehát, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál
abszolút.
A kapus.
De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő is olvassa ezt, próbálja figyelni, ugye miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban a Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők
óvatosak.
Óvatosak, de optimisták is.
A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna. De azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skálán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a lett bajnok csapatban, 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportolom, bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Illa mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyarul az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a világszövetségnek.
Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki próbálják. Ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a strandszakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál egy,
Foszko, így van.
Egy olasz
így van.
Kapitány van.
Jó, és termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leul, pedig brazil.
És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert elmutattam most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
Abszolút, az a lengyelországi kontinens viadal nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
fenyegetés. Mert hogy az olimpiára majd végül ranglista pontokról
így
lehet
van, kiütni. Ranglista pontokról lehet.
Gyűjtögetni kell, a korábban említett 1-2-3, milyen erősségű versenyen mennyi pontot szerez,
így
és
van.
A ranglistán
hát ugye az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
mint
ezért fontos.
Is így van, nagyjából, hogy egy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 15-ben, 2015-ben az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
Így van.
Férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy a összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknak is ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
Nem, akkor így teljesen lépcsőfokokat.
Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz a
már
mi csoportunk
fontos pontokat
Isztambulban.
Kell ott is szerezni.
Így van.
Vagy lehet
így
és van. Kell a jövő évi VB miatt. Na ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27.
Helyen. 26. helyen vagyunk jelenleg, 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
négyes
döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk
tehát
és elbuktuk.
Mennyire sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül ki nullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk. Ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom. Elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5-3 mondjuk ott lesz, hiszen
a törökök
hazai pályán vélhetően teltház előtt fogunk 12 ezer ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens. Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk azt. Tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlen jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
Jó, én azért ezt hozzáteszem még, vagy ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell
és ugye
verni.
Ha
és
jól
ez a férfi jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoport mérkőzések között a szlovén. Úgyhogy ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, döntő, nek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet, hogy fogják bírni. Érdekessége
nem
lesz
kellene
annak a...
Nem kell túlgörcsölni szerintem.
Nem kell túlgörcsölni,
de azért mindenki... Ott a olasz szövetségkapitány rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy 16-17-18 éves lányok.
Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meglett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náluk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
Így van.
És ugye ketten Eszter és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát, hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták pont, egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottnak még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést, ezt a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok. Egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálna semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis lila, egy picit idősebb. De hogy...
A lila se idősebb, mert a 20, 20-at hát,
nem
kapirgálja.
18, hanem így van,
bocsánat,
20.
Akkor
igen, igen. Tehát igen. Ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem
majd ha 16, már legyen 20. Már,
igen, veteránnak számít a 20 évével. Na de hogy ő is ott az Európa Ligában az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
Ami ennek a...
Mert nem jó, ha csak Német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk nem régen, jó, Szakmári Grétánál, hogyha egy oldalas támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsomboklányokat, vagy a Pampugrétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
Extraligában.
Ugye a Vasasnál a Fiók csapat, mi csak Kisvasasnak hívjuk, a Fiók csapat az Extraligában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a Kis Lilla, Kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
Vacsi Evelin?
Vacsi Evelint akartam mondani. Igen,
Fésűs Irén, hogy... nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt, de a lényeg
Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milánó két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportban kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
És a francia lóvállóval sem egy sétagalok.
Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert hát fizikai különbség lesz, van, igen. Így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztően jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalom. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
Abszolút, igen.
Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek úgy az eredmények. Most idén a Mevzával egész jól álltunk.
Nagyon jól jött a fiúknak ez a Mevza, a Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly, éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk. Az egy olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát a tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
Mondani, VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
Van érdeklődés iránta, pedig fiatalok.
És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re, ugye?
Abszolút, igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
Ehhez majd akkor most ugye EB selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
A következő Európa Liga sorozat
év, sokat számít, így van.
A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa bajnokságra,
és ahogy
a nők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda, a mezőnye az elképesztő erős.
Köszönöm
Európában.
Szépen. Eddig tartott a körkapcsolás, a szerkesztő Cseri és Bendegúz, a hangmérnökök, Egréder István és Horváth Milán, valamint a riporterek Keszi Dóra és Szilágyi Dóra nevében is köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották. Ezt a műsorunkat a mediaclick.hu-n újra meghallgathatják. Hamarosan az éjszakai ismétlések sáv következik.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a sportvilág.
A Vasassal sem bírt, továbbra is nyeretlen a Ferencváros. Az Újpest a Debrecennek, a Győr a Nyíregyházának lőtt 4 gólt. A hangmérnök Horváth Milán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
Sportvilág.
Ma 3 mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó NB1 második fordulója. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros az újonc Vasast fogadta, a mérkőzésről Katona László tudósít.
Gól nélkül a Kánikulában, Ferencváros Vasas 0-0. 3,5 év után játszottak egymás ellen a csapatok ismét, a mai a 174. bajnokia volt a két együttesnek a történelem során. A harmadik percben Urblik forgolódott 16 méterre a kaputól, lövése épp a jobb kapufa mellett suhant el. Nem túlzok, de az első fél időben valójában nem volt több lehetőség. Egy kaput eltaláló lövés sem veszélyeztette a kapusokat. Bagi Ádám első mérkőzését játszotta a felnőtt csapatban a Groupama Arénában. Az FTC 18 éves középpályásának egy fél idő jutott. Varga Zétény jött a második játék részre, először a Fradi csapatában. Az 50. percben éppen a 20 éves játékos ollózott 5 méterről kadu beadása után fölé ment a labda. A Vasas mestere Erős Gábor Hely Viktor eltiltása után Pávkovics Bencét vezényelte a védelem jobb oldalára. Az 54. percben Varga Zétény fejelhetett az ötös sarkáról, bolintása mellé ment. Még ugyanebben a percben Kosta a Vasas csatára került helyzetbe, az ő fejese is a kapu mellé szállt. Fél órával a rendes játékidő vége előtt Doktorics lőtt a 16-os vonaláról, kissé balról, Dibusz előtt lepattant a labda, ettől függetlenül védett a Fradi kapusa. A 83. percben Zitzer a hazaiaktól, Kadu táncolt be a 16-oson belőle, lapos átadása az 5-ös sarkáról Zakariassen találta meg, aki 8 méterről lőhetett szemben a kapuval, Engedi védte a középre tartó lövést. A 86. percben Rab lőtt 20 méterről, Dibusz a bal sarokba hulló labdát hárította. Ugyanebben a percben Hidiem Sándor második sárgával a kiállítás sorsára jutott. 38 fokban nem tudtak kellően felpörögni a csapatok. Az FTC az első két körben nem tudott nyerni, a feljutó Vasas pedig nem kapott ki. A fővárosi rangadón egy gyenge mérkőzésen, Ferencváros Vasas 0-0.
Halljuk az érintetteket. Farkas Márton elsőként a hazaiak vezetőedzőjét, Borbé Balást kérdezte.
A gól reményében, akit lehet azért itt pályára dobtál, vagy a félidőben, vagy a második félidő során, 0-0 lett a vége. Összképét tekintve, te szempontodból ez milyen meccs volt?
Első félidőben szerintem nagyon gyengén játszottunk, főleg támadásban. Nem mutattunk megfelelő minőséget, nem voltunk élesek. Nem láttam az önbizalmat, majdnem ez az egész felső négyes gyengén teljesített, ezért is volt az a csere a félidőben. A másik félidő azért valamivel jobb volt. Egy-két volt két tiszta gól helyzetünk, egy-két veszélyes szituációnk, de ezekből sajnos nem tudtunk gólt szerezni, ezért lett döntetlen a vége.
Most azért kisebb volt a rotáció, mint ugye az előző bajnokin, de mondjuk az említett felső négyesből tulajdonképpen Jusuf az, aki mondjuk úgy, hogy az alapcsapathoz tartozik, utaltál erre az önbizalomra, ezt akkor egy picit a jövőben nézve, ezt hogyan látod, hogy lesz az, hogy ezeknek a játékosoknak mondjuk önbizalma is lesz, és mondjuk nem kell őket cserélni fél időben.
Van, akinek kevés az önbizalma valaki, van, akinek túl sok az önbizalma, lehet, hogy ezt meg kéne találni a balancot. Igazából még nem tudom, hogy jövőben ezt hogy fogjuk megoldani, hogy be akarjuk tartani a magyar szabályt, fiatal szabályt, ismerkedünk még a játékosok. Megmondom őszintén, hogy ezen a két NB1-es meccsen azért egy-két játékos kellemetlen meglepetést okozott számomra. Ezen majd el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lesz a jövőben, mert ez így kevés.
Ha már fiatal szabály megismerkedés, akkor Varga Zétényre azért hadd kérdezzek rá, mert szerintem elég jól szállt be itt a második félidőben ebbe a mérkőzésbe, és adott egyfajta lendületet is a csapatnak. Akár ő milyen megoldás lehet majd a fiatal percekre?
Hát igen, ő volt a három közül a legjobb, hogyha most ezt a három fiatal veszem, aki lehetőséget kapott ezen a két mérkőzésen. Egyértelműen ő mutatott a legtöbbet, benne volt a legtöbb energia és a minőség. Mondom, még nem látom teljesen, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, de meg kell találnunk majd a megfelelő megoldást, hogy ez működjön a jövőben.
A napokban igazolt Nagy Ádámot mennyire láttad edzés körülmények között? Milyen állapotban van ő, és ő mikor csatlakozhat így a meccskerethez?
Hát fizikailag igazából rendben van. Mi az általános fizikumot, vagy az állóképességet illeti. Nyilván, hogy mikor lendül majd a meccsbe, vagy ezt a meccs kondíciót azért május elején játszott utoljára, az nem lesz olyan egyszerű visszaszerezni, de bízom benne, nem hogy bízom benne, hanem előbb-utóbb be kell, hogy építsük.
Borbély Balázs után következzen a Vasas trénere Erős Gábor értékelése.
Hogy az első mérkőzés is 10 emberrel fejezte be a csapat, de ezúttal is egy ponttal a zsebben. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen hosszú távon értékes, de azt nézzük, hogy ebben a 94,5 percben az előzetes meccsterv mennyire ült, akkor ez egy milyen eredmény?
Én azt gondolom, hogy a Ferencváros otthonában pontot szerezni az egy nagyszerű eredmény, és ugye nagyon büszkén mondtam, hogy a tavaly bajnokságban nem volt egyszer sem kihajtott játékosunk, és most ott tartunk, hogy 2-2. Úgyhogy ennek természetesen nem örülünk, hogy újra ember hátrányba kerültünk, de szerintem a srácok nagyon komoly munkát tettek bele, nagyon nagy intenzitással játszottunk, és én úgy érzem, hogy nem is ízlett a Ferencvárosnak a stílusunk. Azt nem mondom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, hiszen a Ferencvárosnak is voltak lehetőségei, de szerintem a mi csapatunknak is voltak komoly lehetőségei. Összességében az én véleményem az, hogy rászolgáltunk erre az egy pontra, és megérdemelten szereztük meg ezt.
Ezért doktorisnak meg Gábornak is volt egy nagyon ígéretes távoli lövése, de összességében mennyire sikerült frissen vagy energikusan odaérni a Ferencváros kapuja elé, mert azért többnyire azt láttuk, hogy mezőnyben eléggé kioltja egymást a két csapat ma.
Igen, ez az igazság, hiszen mi is próbálunk egy nagyon-nagyon intenzív letámadást játszani, mind már akkor is, amikor az ellenfél az ötösről próbálja kihozni a labdát, mind a középpályán, tehát nem szeretjük azt, hogy a mi kapunk előtt pattogjon a labda, és ez is a játék felfogásunk, de természetesen a Ferencváros egy nagyszerű csapat, ezt mindenki tudja, nagyszerű játékosok alkotják, úgyhogy nem egyszerű ellenük focizni, de én azt gondolom, hogy a srácok megtettek tényleg mindent, és csak ismételni tudom magam, ez a pontszerzés, ez szerintem megérdemelt.
Két meccs, Eto, Fradi, veretlen a csapat, ez hogy hangzik?
Ez nagyon jó hangzik, egyébként nem nagyon szeretem a döntetleneket, inkább annak a híve vagyok, hogy legyen egy vereség, egy győzelem, hiszen az ugye matematikailag is egy ponttal több, de azért azt hozzáteszem, hogy ezen a két csapat ellen viszont, és úgy, hogy mind a kétszer hátrányba kerültünk, bár a Ferencváros ellen igazából talán ez egy 8-10 perc hátrány volt, az Eto ellen viszont 65 percig hátrány voltunk, tehát azt gondolom az egy hosszú idő, így egyértelmű, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és ez a két pont ez nagyon-nagyon értékes számunkra.
Ferencváros Vasas tehát 0-0, a tavalyi ezüstérmes nem bírt az újonccal. A bajnoki címvédő Eto viharos napokat követően fogadta a Nyíregyházát, hogy mi történt a találkozón, arról Csesszegi Balázs számol be önöknek.
Csütörtökön balhé volt a győri öltözőben, Vitális Pirán valószínűleg az AEK Athénhoz szerződik, Eto FC Nyíregyháza 4-0. Ezen a mérkőzésen a győriek egy teljesen új játékrendszerrel, három vagy illetve öt védővel, kinek hogy tetszik, álltak fel. Ez láthatóan meglepte egy picit Bódog Tamás csapatát, amely ugyan az első félidőben uralta a játékot, vagy legalábbis náluk volt jóval többet a labda. A 22. percben azonban Stefú jobboldali beívelése után Tóth Balázs mellé ütött a labdának, Urblik pedig közelről a kapuba sodorta, 1-0, és ugyan az első félidőben sokkal többet volt a nyíregyháziaknál a labda, egészen pontosan 67%-ban, sok mindent nem tudtak vele kezdeni, Petrást egyáltalán nem tették próbára. A fordulás után Katona Levente hibázott, óriási G elvette tőle a labdát a nyíregyházi térfél közepén jobboldalt, és gyakorlatilag egyedül sétálhatott kapura, kilépett a kapujából ugyan Tóth Balázs, de a külsővel előtt labda Tóth lába között a nyíregyházi kapuban kötött ki 2-0. Az 51. percben Gyukánovics lezárhatta volna először a találkozót, óriási zicsert hibázott, majd megtette ezt a 65. percben is, a 72. percben pedig Szép Márton szalomozott be, már csak Tóth Balázzsal volt szemben, Tóth azonban az utolsó pillanatban el tudta előle pöckölni a labdát. De ami késik, nem múlik, Petrás két nagyvédése után jött a harmadik győri gól a 82. percben, megint Katona Levente volt az, aki hibázott, összeütközött Huszár Marcellel a saját 16-os előtt, a labda Gyukánovicshoz került, aki jobbal a rövid felső sarokba rúgta a labdát, 3-0. 4 perccel később pedig a győriek egy kontrával végleg lezárták a mérkőzést, ugyanis a 86. percben Huszár eliramlott a bal oldalon, belépett a 16-oson belül, lőtt, Tóth Balázs ezt kivédte, de a középen érkező Bánáti Kevin a kapuba sodorta a labdát, 4-0, és innentől kezdve már tényleg semmi nem változott. Még egyszer tehát a végeredmény, Eto FC Nyíregyháza 4-0, így a bajnoknak két forduló után 4 pontja van a tabellán, a Nyíregyháza 3 ponttal áll.
Jöjjenek itt is a főszereplők, a mérkőzés után elsőként az első győri gólszerzője, Urblik Norbert nyilatkozott Demjén Balázsnak.
Ez a forduló sem telik el Urblik gól nélkül, csak még a múlt héten József talált be éppen ellenetek, addig most elrúgták gólt Norbert, gratulálunk hozzá. Nagyon pontosan érkeztél Stefújnak a beadására, ezzel szereztétek meg a vezetést, hogyan sikerült elérni ezt a találatot?
Köszönöm szépen, hát láttam, gyakoroltuk edzésen a pontrúgásokat, mentem a Kröpics mögé, nem tudta elfejelni, ott voltam, szerencsére úgy pattant, hogy el tudtam lőni, nagyon örülök neki.
Az elején még kiegyensúlyozottnak tűnt a meccs, de aztán a második félidőben fokozatosan szakadtatok le az ellenfélről. Hogyan tudtatok még emelni a tempón, főleg ebben a nagy melegben?
Igen, az elején eléggé meleg volt. Nagyon el is fáradtunk, nagyon sokat kellett tolódni, védekezni, de úgy gondolom ők is fáradtak, és ezáltal így kinyíltak, és másik fél időben meg simán át tudtunk rajtuk menni. Nagyon kellett, hogy ilyen kompaktak legyünk, ez nagyon fontos. A csütörtöki meccshez képest, tehát nem voltunk nagyon élesek, így kell pályára lépni.
Az erőlét mellett minek köszönhető az, hogy sikerült ilyen kompaktan játszanatok, ahogy te is fogalmaztál?
Öltözőben meg lett beszélve, át lett videózva, és szerintem így kell kijönni.
A Riga elleni meccs nyilván sok szempontból más lesz majd, de mi az, amit a mai sikerből el tudtok oda vinni majd?
Ugyanígy kell kimenni a pályára, ilyen kompaktan, ugyanígy oda kell figyelni minden párharcra, minden kislabdára, lepattanóra, és akkor nem lehet gond.
Általánosságban véve mi lehet szerinted a mostani Etónak a legfőbb erőssége, akárki ellen is játszatok?
Szerintem a védekezés, nagyon odafigyelünk, és ez a kompaktság tényleg, ez.
Beszéltek majd Józsival a meccs után?
Persze, a meccs előtt is beszéltünk. Én is sok sikert kívántam ő is nekem, majd meccs után mondta, hogy hív, és akkor majd beszélünk erről.
Most pedig halljuk a vendégek mesterét, Bódog Tamást.
Megtette a szükségesnek ítélt változtatásokat a szünetben 1-0-ás hátrányban, és a lehető legrosszabbkor kapott gólt ezután a csapat, ráadásul egy egyéni akcióból. Mennyire kellett ott újra tervezni, egyáltalán mennyire lehetett 2-0-nál?
Hát nézd, most hogyha úgy nézed, a Győrnek nagyobb helyzetei voltak. Nekünk is megvoltak a lehetőségeink, az első fél az rendben volt, úgy gondolom, hogy az ott ugyanúgy megvoltak azok a helyzetek, amiket berúghattunk volna, ott a Győr annyira nem találta a fogást rajtunk. Ami számomra kicsit meglepő, megtettük azt, amit lenne rá egy szavam, hogy mit csináltunk a Győrrel a második fél időben sikeresen, de az nem idevaló, úgyhogy gratulálunk nekik. A második fél időben egyszerűen egyéni hibák voltak, jobbak voltak, sok sikert a kupaporondnál.
Ha az egész meccset nézzük, minden esetre azért a 4-0-es különbség túlzónak tűnik. Hogyan lehet ezt gyorsan rendezni, hogy ne nyomja rá a bélyegét ez az eredmény, főleg a rangadóra való felkészülésre?
Rangadó, hát most az kikaptam a 7-2-re, és utána nyerted a mérkőzést, úgyhogy most az, hogy kikapsz 4-0-ra, kiesik egy embered, nincsen olyan mélységű, nincsen olyan bőkereted, mint a Győrnek van, ahol olyan fiatalokat tudsz berakni, akik egyből teljesítenek is, úgyhogy ez nem sírás, ez tény. Úgyhogy nincs ez semmi gond. Kikaptunk 4-0-ra, lesz még ilyen, hogy ki fogunk kapni, ez teljesen normális. A bosszantó inkább az, hogy saját magunk hoztuk az ellenfelet olyan szituációkba és olyan helyzetekbe, amiből egyszerű volt a befejezéseket megtalálni. 4-5 ember között kigyúznak át, letépen rólam ezt, hogy valamit kitalálok, de így nem mehet át valaki, elpasszoljuk a labdát. Szóval ami egy kicsit fájt, hogy volt egy időszak, amikor a végén érettelen volt a csapat, amellett, hogy most a bajnok ellen idegenbe kikapsz, az benne van.
A lecserélt játékosok közül, ha jól láttuk, akkor Meyer Milan kicsit húzta a lábát, amikor az öltözőbe sétált. Reméljük, hogy nem sérült meg, hogy van most.
Hát nem azért húzta a lábát, mert nem kapott rá rúgást, azért húzta, mert rúgást kapott, úgyhogy megsérült. A fél időben, akit lecseréltünk, a Kovács Milán, ő rosszul volt a melegtől, úgyhogy ő szédült, emiatt kellett változtatnunk. Hát most próbálkozunk tovább.
Eto Nyíregyháza tehát 4-0, a győriek első győzelmüket, míg a nyírségiek első vereségüket könyvelhették el. A nap első találkozóját Újpesten rendezték, a lilafehérek vendége a Debrecen volt, Legős László Pál foglalja össze a történteket.
6 gólos mérkőzésen hazai győzelem, Újpest-Debrecen 4-2. A vendég Debrecen sokkal jobban kezdte a találkot, már a 9. percben Lang fejelt egy szöglet után, ő még nem találta el a kaput, de a 11. percben Patai beadását kiejtette Szappanos, Szendrei pedig közvetlen közelről a hálóba vágta a kipattanót, ezzel megszerezte a vezetést a Debrecen. Aztán a 15. percben Szendrei sarokkal készítette le Kocsisnak a 16-oson belül, Kocsis azonban mellélőd, de jelezték ezek a helyzetek, hogy debreceni fölénnyel indult a meccs. Aztán az első félidőben az ivószünetet követően megváltozott a játék képe, és az Újpest is magára talált. A 24. percben Fleiter tette be középre Amennyidónak, aki a bal alsóba lőtte 15 méterről az újpestiek egyenlítő gólját, amelyet videózás után adtak meg a játékvezetők. Először lest jelzett Bogár Gergő, aztán végül mégis megadta a gólt. Egyenített az Újpest, majd az első félidő hosszabbításában a vezetést is megszerezték, amikor is Amennyidó iramodott meg a bal oldalon, visszakészítette a 16-oson érkező Horvátnak, ő pedig ballal a bal alsóba gurította. 2-1-re vezetett ezzel az Újpest. A második félidő egy picit lassan, eseménytelenül indult. Az 57. percben egy Amennyidó lövést Erdély fogott meg, majd a 61. percben jött az újabb újpesti gól is, amikor Matko iramodott meg a jobb szélen, tempírozva tette be középre Amennyidónak, ő pedig még önzetlenül tovább tette ismét Horvátnak. Horvát Krisztófer az üres kapuba passzolta, Amennyidó 2 gólpassz és 1 gól az első hazai mérkőzésén az Újpestben, Horvát pedig duplázott ezzel. Jött előre a Debrecen és mindent megpróbált, a 89. percben jött össze a szépítés a Debrecennek. Dzsuzsák oldalszabadrúgásánál Szappanos mellé nyúlt, a labda érintés nélkül vágódott a hálóba, szépített így a Debrecen, és a végén még az egyenlítést is megpróbálták, ezt azonban az Újpest használta ki végül. Egy előrevágott labdát követően Tizsáni készítette le Matkónak a 95. percben, ő pedig az ötös sarkától a jobb alsóba lőtt, ezzel kialakította a végeredményt. Újpest-Debrecen 4-2.
Cingerkocka Henrietta a mérkőzés után elsőként a hazaiak mesterét, Szélesi Zoltánt kérdezte.
Gratulálok a győzelemhez, ez a jó válasz, mentalitás, játék a kritikára?
Azt gondolom, hogy egyrésztről igen, de ez kellett azért megint egy 20-akárnál néhány perc, ugye az ivószünetig. Viszont azt mindenféleképpen szeretném megjegyezni, tehát attól most, hogyha a csapat kikap egyszer, utána nyer egyszer, tehát ne a szélsőségek közt hullámozzunk ilyen radikálisan, mert az nagyon könnyen befolyásolhatja a kedves nézőket, a szurkolókat, a futballszeretőket. Tehát most nyertünk 4-2-re, ezt is ott kell helyén kezelni, ahol helyén kell kezelni. Nyilván az első mérkőzést ugye Nyíregyházán elveszítettük egy olyan meccsen, ami full X-es mérkőzés volt. Elveszítettük, folytattuk tovább a munkát, amit említettem ugye a meccs előtt, hogy a játékosok egyre jobban próbálják elfogadni, adaptálódjanak ez a játékhoz, ez a közeghez, ez az öltözhez, ez a szurkolótáborhoz, ez a játékhoz. És ez mind folyamatos ugye érkezők voltak, és ez ténylegesen azt gondolom, hogy egy jó útszakasz, ahol vagyunk, de azért ez ténylegesen nem helyi kiforrás, hogy helyén kell ezeket kezelni.
Ha már említi, akkor mi hangzott ott el a hidratációs szünetben?
Igazság szerint azt tudom elmondani, amit nem sipolnátok ki most 24-szer, de a fenyegetéstől kezdve a verbális verésig, a tényleges, a fizikális verésig azt hangzott el, hogyha ilyen macskajancsik vagyunk, akkor fölösleges visszamenni az ivőszünet után. Jókor jött a szünet, megint csak egy hátrányból való visszajövett, erről beszélgettünk, de ez egy jó reakció, viszont nagyon-nagyon rossz, hogy el kellett, hogy teljen ez a 25 perc, illetve hátrányba kerüljünk ahhoz, hogy a csapat ezt a formáját hozza, és ez a legnehezebb, hogy itt, Lila mezben, ez az elvárás, ugye, amit te is említettél a felvezetőben.
Hogy először lestítőt a játékvezető, majd aztán 5 perc múlva megadták a gólt, szóval ezt hogy éli meg ilyenkor a kispad? Volt már ilyen egyáltalán játékos vagy edzői pályafutása során?
Ilyen szélsőségre a saját mérkőzéseimen nem emlékszem. Azt is jegyezzük meg azért, hogy a játékvezetőknek a varszobában nagyon nehéz dolguk van, hiába vonalaznak 3D-vel, 4D-vel, 8D-vel, nem lehet biztosan mindig elkapni azt a vonalat, náluk is becsúszhat a hiba. Én azt gondolom, hogy ez már hozzá kell szokni, ez a szabály, meghozták, élünk vele, nehéz az emocionális bombákat utána kezelni, de együtt kell élni vele, és ezt is fel kell dolgozni, és így kell akkor meccselni.
Horváth Krisztófer duplázott, amennyi gólt lőtt, 2 gólpasszt adott. Abszolút kulcs figurái lehetnek a szezonnak?
Én azt gondolom, hogyha ők is ilyen hozzáállással tudnak kifutni minden egyes mérkőzésre, az edzéseken ez megvan, azzal nem lehetek, azt gondolom, negatív a mérkőzéseken, hogyha ez a bátorság, ez a kreativitás, ez a minőség ki tud jönni, akkor azt gondolom, hogy meghatározó játékosai lehetnek, ezért a Krisztófer az Újpest mezben már ennyi ideje, az Etjent azért hoztuk, neki is volt egy kisebb ugye sérülése, őt is föl kellett hozni, ő is szépen éri utol magát, de azt gondolom, hogy megmutatta, hogy mik azok a kis jeljárcskék, amiért leigazoltuk.
Szappanos Péter mai teljes vagy látta.
Szappanos Péternek remek bravúrjai voltak, volt szerencsétlen szituációja, ugyanazt tudom elmondani, egy nagyon rutinos, jókorban lévő kapus, válogatott kapus volt, ő is emberből van, ide el kell jönni a Megyeri útra, itt föl kell nőni, tudni kell, itt nyomás van, Fradin Újpesten nagyon nagy nyomás van. Tehát oda beállni itt a mi béközepünk elé, nyilván támogatás megvan, de más hangok jönnek. Lehetséges, hogy neki is még ez adaptálódnia kell, de azt gondolom, hogy a második fél idő bravúrok, ha nincsenek meg, akkor lehet, hogy több kapott gólra zárjuk a találkozót. Neki is egy fejlődési folyamat, ezt el kell fogadni, és úgy kell hozni a legjobbját.
Az újpesti Horváth Krisztófer tehát duplázott, majd elégedetten nyilatkozott.
Gratulálok a duplához és a győzelemhez is. Az abszolút fordulatot az az egyenlítés hozta, meg ott valami mentálisan is változott, vagy mi hangzott el a hidratációs szünetben?
Hát igazából ugye nagyon rosszul kezdtük az első félidőt, nagy nyomást helyeztek ránk, és aztán volt egy jó szünet, ott megbeszéltük, hogy egy-egybe felállunk rájuk, meg nem engedjük, hogy ennyire labdát tartsanak, hogy ránk tudják helyezni a nyomást, és ez sikerült is, ugye? Utána jött az egyenlítés is, és meg is tudtuk szerezni a vezetést, és utána a félidőről úgy jöttünk vissza a másik félidőre, hogy mindenképp meg kell nyernünk ezt a meccset itthon.
És volt már ilyen pályafutásod során, hogy ekkor a fáziskéséssel adnak meg egy gólt?
Hát igazából engem nem is érdekelt, hogy milyen fáziskésés, az a lényeg, hogy megadták és kész.
Ámennyi idő 2 gólpasszal szolgált ki, hát így látjuk, hogy jól működik, de milyen a játék kapcsolatotok?
Igen, ámennyi idő látszik rajta, hogy nagyon technikás játékos, jól tartja meg a labdát, meg jól is látja a helyzeteket elől. Ez most is ugye 2 gólpasszával jellemezte őt, és hát reméljük, hogy ugyanígy tudja folytatni, meg mi is.
Egyébként játékban mi működött jobban, mint a Nyíregyháza ellen?
Hát nem tudom, igazából talán sokkal jobban kombinatívak voltunk elől, meg jobban kerestük egymást, és meg ugye előző héten sokkal többet gyakoroltunk ezeket, és akkor most hát kijött, hál' Istennek.
És azért dolgozott bennetek a bizonyítási vágy is, akár a kritikák miatt?
Persze, nyilván ilyenkor egy vereséggel kezdeni a szezon nem nagyon jó, soha, és igazából ez most itthon, hazai pálya,
hazai közönség, és hát nyilván meg akartuk mutatni, hogy ez nem az volt a valódi arcunk, amit Nyíregyházán mutattunk, és szerencsére sikerült is, ha este nyertünk.
Horváth Krisztófer után halljuk a debreceniek első gólját szerző Szendrei Ákos értékelését.
Hiába vezetett a góloddal a Debrecen, amely jól kezdte a mérkőzést, mégis kikapott. Mennyire zavart meg titeket az Újpest egyenlítése és ahogy az egész történt?
Ami nem a futballt érinti, azzal nem szeretnék foglalkozni, szóval amire van befolyásunk, azzal szeretnénk, csak nehéz mit mondani. Sajnos ott megtörtünk, úgy érzem egy kicsit, és nem mutattunk eleget. Utána vissza is álltunk, ami nem nézett ki jól. A második fél időben szerintem azért megint feljavultunk, megint elkezdtünk nyomni, rosszkor jött megint a gól. Utána megint életjeleket mutattunk, és sajnos a végén megint kaptunk egy gólt, és ezzel rendezték a meccset.
Csuzsák Balázs gólt lőtt, és aztán egyenlíthettetek volna. Miért nem sikerült szerinted előbb, akár ott egy-egynél előbb reagálni és kizökkenni abból, amiben voltatok?
Mindenképpen a kiadott helyzetek, szerintem. Még több helyzetet kellett volna kialakítanunk, de így is, amik megvoltak, azokat be kellett volna rúgni, és akkor le van rendezve az a mérkőzés. Ebben én is részes vagyok sajnos, kihagytam én is egy nagy lehetőséget, de ezen kell dolgozni, hogy legközelebb ne így legyen.
Ja, mérlegeteg a nemzetközi mérkőzéssel együtt 6 kapott és 3 lőtt gól. Ez mit mutat, és minek kell még szerinted csapat szinten összeállni?
Nem vagyok itt régóta, úgyhogy az, hogy csapat szinten mibe kell összeállni, erre annyira nem tudok részletes választ adni. Igen, ez egy negatív mutató, nem a legjobb, megpróbáljuk majd megfordítani ezt.
Újpest-Debrecen 4-2, a második forduló a holnapi Zalaegerszeg-Paks találkozóval zárul. Két kör után élen a bajnoki címvédő Győr 4 ponttal, az ugyancsak 4 pontos MTK és a Kisvárda előtt. Az MB2-ben 2 mérkőzést rendeztek, ezeken Csákvár-Nagykanizsa 1-2, Karcak-Soroksár 2-2. A szlovák labdarúgó bajnokság második fordulójában a Dac 2-0-ra legyőzte a Besztercebánya csapatát, míg a román élvonalban nem bírt egymással a két erdélyi újonc. A vajdahunyadi Corvinul és a sepsi OSK 1-1-re végzett, a székelyföldi csapat így megszerezte idegenbeli első pontját a feljutás után.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros 2 játszmában verte ellenfelét a vasárnapi fináléban. Pétervári Molnár Bendegúza 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben 2. zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon. Az EB mezőny egyetlen magyar műugrója kedden a 3 méteres versenyzám selejtezőjében lesz érdekelt. A Toyotával versenyző Sami Pajari Marko Salminen kettőse jóvoltából hazai sikerrel zárult a finrali, a világbajnoki szezon 10. állomása. A VB pontversenyben továbbra is a Finnországban 3., szintén Toyotás Brit Evans Martin duó áll az élen, 30 ponttal megelőzve Pajariékat. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Élő adásunk ezzel már a véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.